különleges szereplők tálalásában a gasztrokulturális magazinban.
Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban. Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. május 9-én szombaton a szerkesztő Bakos Csaba köszönti Önöket. Ma a Gergelyek és a Gergők ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok Önöknek ebből a fél órából. Miskolcon a Városnap minden évben lehetőséget teremt arra, hogy a helyiek együtt ünnepeljenek.
Hát az Erzsébet téren áll Magyarország első Kossuth szobra, és szerintem ez is egy büszkeség lehet a városnak. A Napóra, vagy ott van például a Szent István tér, a Széchenyi szobor. Szerintem elég sok nevezetessége van Miskolcnak, mivel egy történelmi városról van szó, amely már a korai időkben is lakott volt, annak köszönhetően a természeti adottsága is megfelelőek voltak, hiszen a hegyvidék, illetve az Alföld találkozásánál jött létre ez a kis település.
A napokban a Balatonfűzfői kikötőben is vízre bocsátották a vitorláshajókat. Kezdődik a szezon és a kirajzás.
A klubnak most az első feladata a vitorlázás tárgyi részének megteremtése, a kikötőnek a kiépítése. Ez most már 3 éve működik, mert 2024. március 27-én kaptuk meg a végleges használatba vételi engedélyt, ez 42 hajót jelent, meg a tárolását jelenti.
6 óráig ma is a Hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. Jenovai Lajos, a Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjjal kitüntetett nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület elnöke, az ottani Madás Színház titkára mindent megtesz annak érdekében, hogy családként tartsa össze a lakosság 10%-át kitevő, szétszórtan élő magyarságot az egykori Torontál vármegye központjának számító Bánáti városban, és hogy a környező települések magyarjait is bevonzza a nagybecskereki magyar közösségi életbe. Az általa irányított vajdasági tömörülés a közelmúltban ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját. Jenovai Lajost, a nemesi rangot viselő felmenőiről kérdezte Ternovác István.
Beszélgető társam fölmenői valamikor a múlt évezred 700-as éveiben kaptak nemesi rangot. Aztán mindent elvett a hatalom, padlóra kerültek. Ennek ellenére magával itt ülök most Nagybecskerek központjában, a főtér melletti színházépületben, és arról beszélgetünk, hogy mit tenni a magyarságért.
Igen, az én számomra maig is rejték, hogy hogy sikerült ezeknek a, most itt nem csak az én családomról, hanem rengeteg ilyen család van ugye Nagybecskereken, akik a második világháborút követően teljesen kisemmiszték őket. Gyerekkoromban emlékszek, hogy erről nem nagyon beszélgettünk. Nem nagyon beszélt senki. Most kezdtem én ezen gondolkodni, hogy de nem azért, ma nem volt szabad. Az, hogy szitták a rendszert, arról beszéltünk. És akkor föltételeztem, hogy ez része volt annak a traumának, amit megéltek, hogy ezt valahogy visszanyomták az emberek magukba. És akkor erről nem beszélgünk, mintha nem lett volna. És szerintem ez járult hozzá az, hogy talpon maradtak, és hogy küzdöttek. Jenovai család 19. század második felébe települt ide, és Szerbita bén volt a földbirtokai, de mondjuk rá nagyapám igaz, hogy földbirtokos volt, de annak ellenére befejezte az Agrár Egyetemet, épp azért, hogy ki tudja, mit hoz a sors, hogy egyszer legyen valami az embernek a kezében, hogy megélhessen, és ő az Agrártudományi Egyetemet végzett, és később utána a szakmájában is dolgozott, majd a második világháborút követően.
De az édesapja is agrármérnök volt, én személyesen ismertem, beszélgettem vele, ugyanakkor a dédszülők sem voltak akárki.
Igen, hát tulajdonképpen agronomos család, a Jenovai egyes testvére. Ma is unokatestvérek, meg testvérek ebben a szférában dolgoznak, édesapám is, és nagyapámat említettem, de nagyanyám is, tulajdonképpen ők az Agrártudományi Egyetemen ismerkedtek meg, ahol tulajdonképpen az én ükapám egyetemi tanár volt, az Debreceni Agrártudományi Egyetemen, Szabó Döme, ők tulajdonképpen kolozsvári származásúak voltak, de hát a trianoni békediktátumot követően áttelepültek Debrecenbe, és akkor az én nagyanyám akkor Debrecenből jött le ide, Itabére a nagyapámmal, ugye, és akkor itt alapították a családot, ugyanis és az édesapámnak is egy ikertestvére és egy lánytestvére, úgyhogy ők mind itt éltek.
A titói rendszer bukását követően a Milosevic rendszer visszaadott valamennyi termőföldet. A Jenovai család, mint nagybirtokos, kapott vissza valamennyit a vagyonból?
Igen, az említett milosevici visszaszármaztatásból is, és most ugye ez a vagyon visszaszármaztatás alkalmával sikerült igen a részét visszaszerezni, és hát a család visszakaptuk a földeknek a nagy részét. Azzal, hogy ugye a családot érintette a trianoni békeszerződés is, mivel ugye Szerbitabé román határ közelében van, úgyhogy a földek egy része már akkor Romániához került, meg hát ugye voltak a királyság idejében is agrárreformok, úgyhogy akkor is csökkent a földterület, de most 7-8 évvel ezelőtt valamennyit sikerült visszaszerezni a családnak.
És hogyha maga elé képzeli az elődöket, a fölmenőket, édesapját, nagyapját, dédapját, ükapját, akkor büszkék lehetnek most a leszármazottra, aki itt ül a Műveldési Egyesület irodájában is teszi a dolgát a közösség megmaradása érdekében?
Nehéz így válaszolni, de minden esetre, hogy a vérünkbe van, úgy látszik. Ugye hát édesapám nem volt annyira aktív a művelődés területén, hát ő, a Jenovai család, az, amikor róluk beszélünk, először is a vadászatra gondolnak, és ezek mind nagy vadászok voltak, úgyhogy az édesapámnak, meg az unokák, ugye az első jenovai unokák, a mostaniak, ezek az elsők, akik nem lettek vadászok, de nekem otthon még megvannak a dédapámnak is a vadásznaplója, ahol minden egyes vadászatról beszámoló van, ki volt vadászni, mit lőttek, hol voltak, úgyhogy ez egy érdekes, ezt én átlapoztam, de mélyebben is bele kell mélyedni, mert ez nagyon érdekes dolgokat tartalmaz. Természetesen különösen ükapám, meg dédapám, ők ugye mint birtokosok, igen aktívak voltak a közösség életben. A Jenovai Imre, aki az én ükapám királyi tanácsos címe is volt, és hát ő volt, aki támogatta a szerbitabei katolikus templomnak a felépítését, úgyhogy ők pénzelték ennek a templomnak a felépítését, amely mai napig is áll, és nemrégiben német püspök úrnak, vagyis most már bíboros úrnak köszönve az a templom megújult, és tényleg nagyon szép megújult formában szerbitabén látható. Dédapám is igen aktív volt, amire én vagyok büszke, hogy ő tagja volt 1896-ban ugye az úgynevezett Torontál vármegyei bandériumnak, amely a millénium ünnepségek alkalmából képviselte Torontál vármegyét Ferenc József előtti felvonuláson, és ez a festmény, ez a mai napig megvan a Nagybecskereki Múzeumban. Igaz, hogy valamikor a megyeházának az üléstermében volt, de most a múzeumban megtalálható, ez egy igen nagyméretű kép. Megyei vezetés felkérte Vágó Pált ennek a festménynek a megalkotására, festésére, és tulajdonképpen egy egész műtermet adományozott neki, és tulajdonképpen itt született a városnak a múzeumban az egyik legértékesebb képe. Úgyhogy tulajdonképpen részesei voltak a mi mai napig is, hát most már nem az eredeti sajnos, de a Magyaritabai Kossuth szobor felállításánál is tekintett, hát az sajnos egy pár évvel ezelőtt eltűnt, de hát hál' Istennek ugye a Magyar Nemzeti Tanácsnak és akkori elnökének, Hajnal Jenőnek köszönve annak a hű másolata megint ott áll Magyaritabai főterén. Úgyhogy tényleg aktívak voltak az akkori megyei életben is, valahogy lehet, hogy ez bizonyos kötelezettség irántuk és az emléküknek.
A Vásáros Naményi Lónyai Menyhért Baptista Technikum és Szakképzőiskola végzős tanulói több szakmában is országos helyezést értek el versenyeken. Az országos elsők és helyezett tanulók már meg is kapták a szakmai bizonyítványukat, és valamennyien felsőfokú képzésen törik a fejüket. Májer Ibolya igazgatónő szerint nő az ázsiója a szakmai képzésnek, nem lesz beiskolázási gondjuk szeptemberben. Zsoldos Barnabás a riporter.
Vásáros Naményban, a Lónyai Menyhért Baptista Technikum és Szakközépiskolában három az iskolához tartozó fiatallal beszélgetek, de ennek a beszélgetésnek az az apropója, hogy országos elsők, illetve helyezettek. Az első helyezett leánnyal váltok szót, aki felszolgáló. Egy bemutatkozást először.
Varga Pető Mária Viktória vagyok, pincér vendégtéri szakember tanuló, és már végzett diák is.
Tettél ebbe a tanulásba egy Varga betűt, hiszen érettségiztél a gimnáziumban, és utána gondoltad, hogy több lábon kell állni.
Így van, és majd fogom folytatni a tanulásomat.
Miért esett a választásod a pincér felszolgáló tevékenységre?
Az összes többi szakmát így végignézve nem tudtam magam elképzelni más helyen.
És gondoltad, hogy országos első leszel egy ilyen megmérettetésen?
Gondolni nem gondoltam, de reménykedtem. Voltak hullámok az érzelmeimben, hogy akkor most gondoltam, hogy jól teljesítek,
mivel mondtam, hogy nem kell vizsgázni, már dolgozol is. De nem sok szabadidőt hagysz magadnak.
Nem vagyok sokat, de hál' Istennek ugye dolgozom a pizzériában, mint pultos és felszolgáló. Szeretem ezt a szakmát, szeretek ott dolgozni.
Fejlődni akarsz.
Igen, de ez majd csak a jövő titka, hogy mi lesz.
Azért én vártam, hogy egyetemi elképzeléseid vannak.
Vannak egyetemi elképzeléseim, a Nyíregyházi Egyetemen szeretnék majd tovább tanulni, hogyha minden ugye sikerülni fog a terveim szerint, vagy ezen az ágon, tehát pincér vendégtéri szakember szakoktató lenni, vagy óvodapedagógus, ugye ez a pontszámai alapján februárban lesz majd a jelentkezés, és majd csak szeptembertől fogom tudni megkezdeni, hogyha felvesznek.
Tovább megyek, van egy fiatal ember, aki ugyancsak országos első lett. Milyen szakmában?
Pékcukrász.
Hogyan érezted, amikor a verseny zajlott, hogy vagy mikor éreztél rá arra, hogy akár itt még magasabb szintre is lehet jutni?
Úgy voltam vele, lesz, ami lesz, nem paráztam.
Kezdjük az elején. Hogyan döntötted el, hogy pékcukrász akarsz lenni?
Gyermekkorom óta nagyszüleimmel ezzel foglalkoztam, a dagasztás nem alapozta ezt az egészet.
Beálltál oda nagymama mellé, és akkor segítettél neki.
Így van.
És akkor hogyan tovább?
Egyetemre is készülök, még februártól szeretnék majd jelentkezni.
Többiek izzadnak, matematikából írják a dolgozatot. Jó érzés, hogy nem kell ott lenni.
Igen, megkönnyebbülés az egész, hogy már nem kell semmit tenni.
Otthon a szülők hogyan fogadták ezt a hírt?
Persze nagyon örültek, de mondták ők alapból, hogy tudták, hogy én első leszek.
A nevet, hogyha elárulod?
Fila István Levente.
Van egy harmadik tanuló is, ő helyezett, de ő is megkapta ugyanazokat a privilégiumokat, kiváltságokat, mint akik elsők lettek, hát gratulálok. Azt gondolom, hogy ez nagy megnyugvást adott, ugye? Hogy nem kell vizsgára készülni. Milyen szakmában lettél negyedik?
Pékcukrász szakmában. A szakma is érdekelt, de szerettem volna kipróbálni magam versenyeken.
Amikor lehetőség volt, azonnal be is álltál a versenyzők sorába?
Igen.
És mi az, ami közelebb van hozzád? A cukrász, a pék?
A cukrász szakma közelebb áll hozzám.
Annak melyik része? Amikor az alapanyag készítés megy, vagy már a díszítés?
Inkább a torták díszítése.
Van kedvenc süteményed?
Mindegyiket szeretem.
Ha már szóba került, hogy tovább tanulási elképzeléseid vannak, hol, merre, milyen?
Érettségit szeretnék szerezni esti gimnáziumban, utána pedig egyetemre szeretnék jelentkezni.
Te gratulálok, a nevedet?
Cina Lili.
Májer Ibolya, a Lónyai Menyhér Baptista Technikum és Szakközépiskola igazgatója. Nagy csöndesség van az iskolában, az írásbelég zajlanak a szakmák iránt. Milyen a fiatalok érdeklődése? Mert hogy itt, akik megszólaltak, fiatalok, országosan, kiválóan teljesítettek.
Most úgy tűnik, hogy egészen jól alakul a következő évben iskolázásunk is. 125 gyereket vett fel a rendszer. Mi a technikumban négyféle szakmában képezünk tanulókat. Informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus, ide elsősorban a fiúkat szoktuk várni, és a fiúk jelentkezését várjuk, bár most volt egy olyan tanulónk, aki lányként csinálta végig az 5 évet. Kereskedésbe báruházi technikus szakmára képezünk fiatalokat, és a vendégtéri szaktechnikus szakma, ami szintén népszerű a gyerekeink körébe, tehát ez a technikum, illetve most még kifutó rendszerben közszolgálati technikusokat is képezünk. És a szakképzőiskolai képzésünk klasszikus felállás. Közel 35 éve vagyunk itt a Beregi térségben. Legkeresettebb szakmák a vendéglátó szakmák, szakács, cukrász, pincér vendégtéri szaktechnikus, illetve pincér vendégtéri szakember szakmában oktatunk. Gépészetágazatban épület szerkezet, lakatosságesztő fiatalokat képezünk. Az előbb elhangzott akkor, hogy nagyon szép sikereket értünk el élelmiszeripar területen, pékcukrász tanulók oktatásával is.
El tudnak helyezkedni?
Igen, aki dolgozni akar, az mindenképpen el tud helyezkedni. Többen számoltak már be arról, hogy szakképzési munkaszerződés után a gyakorlati hely a duális partner munkaszerződést ajánlott, úgyhogy például a hegesztő fiúk mennek napkora dolgozni, 6-7 fiatal embernek már hétfőtől munkaviszonya van.
A duális gyakorlati foglalkozásukon érdemes oda tenni magát és sportos kifejezéssel.
Igen, a vállalkozások keresik a jól képzett szakembereket, és főleg azokat a fiatalokat, akik akarnak dolgozni.
Május 11-e Miskolc napja. A Városnap minden évben lehetőséget teremt arra, hogy a helyiek együtt ünnepeljenek. Így lesz ez idén is. Az ünnepség részeként elismeréseket, kitüntetéseket adnak át, és már hétvégén is számos programmal várják a családokat, a városlakókat. Bétó Terika ajánlója.
Május 9-én szombaton és 10-én vasárnap a belváros különleges hangulatba öltözik. A látogatók együtt idézhetik fel a város egyik fénykorát, miközben a történelmi belváros visszarepül a századforduló világába. Egy olyan korszakot idéz meg a századfordulós hétvége, amely a polgári átalakulás és a dinamikus ipari fejlődés révén alapjaiban formálta Miskolc városképét és közösségi életét. Fiatalokat arról kérdeztem, miért szeretik Miskolcot.
Szerintem egy nagyon barátságos kis város, és én szeretek itt élni.
Mi Miskolcnak a szépsége?
Szépsége, sétáló út, a hangulata, a történelmi városrészek, és biztosít egy nyugodt légkört.
Személy szerint Miskolcon szeretnék maradni, ugyanis már egészen fiatalon eldöntöttem, hogy én a tanári pályát szeretném választani, és én úgy érzem, hogy itt a Miskolci Egyetemen ezt el tudnám végezni, és is szeretnék a jövőben boldogulni.
Itt az avasi kilátunk, el lehet menni a Bükkbe is, itt van a környezetünkben a hegyek, lehet túrázni, úgyhogy én nagyon szeretem ezt a vidéket innen. Tényleg a természet közelében lehetünk, nem egy alföldi táj, ahol csak a puszta van, hanem itt tényleg itt a hegyek között vagyunk.
Melyik városrészt fotóznád, vagy videóznád le?
Az Erzsébet teret szerintem. Mert az Erzsébet téren áll Magyarország első Kossuth szobra, és szerintem ez is egy büszkeség lehet a városnak. A Napóra, vagy ott van például a Szent István tér, a Széchenyi szobor. Szerintem elég sok nevezetessége van Miskolcnak, mivel egy történelmi városról van szó, amely már a korai időkben is lakott volt, annak köszönhetően a természeti adottsága is megfelelőek voltak, hiszen a hegyvidék, illetve az Alföld találkozásánál jött létre ez a kis település.
Szerintem egy tapolcát, hiszen első benyomásként ezzel lehet a legjobbat kelteni, amikor egy igazi üdülőközponttá vál nyáron itt.
A hétvégén a látogatók találkozhatnak tehát pantomim művészekkel, élő szobrokkal és utcaszínházi előadásokkal, miközben a vásári forgatag, a Laci konyhák és a kávéházi élőzene idézi meg a régi idők hangulatát. A hétvége egyik eseménye lesz a Tóth Vera Band koncertje a Szent István téren, de különleges élményt kínál a látványos barbershow, valamint a korhű emlékfotókat készítő fotószínház is. És május 11-én hétfőn 15 órakor a Miskolci Nemzeti Színházban ünnepi közgyűlést tart az önkormányzat. A rendezvény célja idén is az lesz, hogy közösségi élményt nyújtson minden korosztály számára, és együtt ünnepelje a város múltját, kulturális értékeit, hiszen május 11-e Miskolc város napja.
A napokban a Balatonfűszői kikötőben is vízre bocsátották a vitorláshajókat, kezdődik a szezon és a kirajzás. Tavasszal előkészítik a hajókat, lefestik és megszabadítják az algáktól. Megújult a kikötő is, már csak a végső munkálatok zajlanak. Nagyobb vitorlásokat is tudnak fogadni, több mint 40 ilyen vízi alkalmatosságnak van helye, Felszegi Csaba riportja.
Mindig, mikor megjön a jó idő, akkor vízre mennek a hajók.
Belki Kálmán, a North Point Balatonfűszfői Vitorlásport Egyesület elnöke.
Ez dorúzásra történik, mindenki felkészíti a hajját, lefesti az olyát, algátlanatja, amit kell megcsinál télen, és akkor most gyakorlatilag hadra készen állnak a hajók.
De hát a kikötő is megújul, lassan készen is van talán.
A kikötő igazából valamikor a nitrokémiának volt a vízkivételi műve. Ez egy öböl, ami egy csatornával összeköti a Balaton, mély, 4-5 méter vízmélység, tehát tökéletes a svertes nagyhajók fogadására, és ez egy elhagyatott terület volt, amit mi rekultiváltunk, új funkciót kapott, gyakorlatilag itt épült ki a kikötő. A klubnak most az első feladata a vitorlázás tárgyi részének megteremtése, a kikötőnek a kiépítése. Ez most már 3 éve működik, mert 2024. március 27-én kaptuk meg a végleges használatba vételi engedélyt, ez 42 hajót jelent, meg a tárolását jelenti, és tulajdonképpen most van a 3. vízeszállás, tehát elvileg már 2 teljes ciklust a kikötőnek a működése megért. És akkor most kezdjük a 3. évet. Felkészülünk majd az ifjúságnak a képzésére, mert ez a fő cél.
Fiatalok, idősek, úrisportnak mondják, ugye gyakran hát, vitorlázás. Tehát kik jönnek?
Talán a középosztálynak az a rétege, aki azért ezt meg tudja fizetni. Eleve az eszköz drága. A hajók egyre jobbak, egyre drágábbak, egyre gyorsabbak, de egyre jobb jobban kezelhetők, és ma már nagyon sok hajóosztály van, legalább 50-60, ami indul a versenyeken. És emögött van a kis hajóosztály, az optimisztesek, ez a legkisebb, ez a 15 éves kori, aztán 420-as hajóosztály, 470-es hajóosztály, még van verseny Findingi osztályban, Rep Hollandiba, tehát ez az a fiatal korosztály. És akkor van egy ilyen választóvonal, mondjuk 40 év fölött inkább a nagy hajókba versenyeznek, aki szerint magam is 80 évesként még versenyzek. Egy Enter 36, ez 36 lábos 6 személyes versenyen, kömmel 10 személyes hajó.
Hát ez szerelem, gondolom. Ez tehát szerelem, ha 80 igen. évesen versenyez, akkor ezt nem lehet abba hagyni.
De ma már csak inkább taktikus vagyok. A fiaim, barátaimnak a fiai, sőt, van már unoka is, aki tulajdonképpen a hajóba, hát szokja a versenyzést, mert azért egy más. Tehát ez nem sörözés a Balatonon, hanem ez a maga versenyszellem, hogy tudom a másik hajót megelőzni, esetleg úgy fordulni, hogy elé kerüljek. Ez egy nagyon szép taktikai sport.
Népszerű egyébként a vitorlázás a Balatonon, hát, hogyha a tavat nézzük?
Népszerű. Igazából ugye én 73-tól voltam a Nitrogén Vitorlás Klubnak. Ott nagyon sok fiatalt képeztünk, oktattunk, sajnos megvették, ugye leprivatizálták a Nitrogénet tönkrement, de ez egy másik történet. Ott mi nagyon sok fiatalt vétünk külföldre is. Mi voltunk a Gardaton, voltunk Voltganzén, az osztrákoknál, de itt a Balatonon is minden lényegi ifjúsági versenyen, bajnokságon, sőt bajnokságot is rendeztünk, sőt Európa bajnokságot is rendeztünk optimist hajóosztályban. Voltak görögök, szlovákok, osztrákok, nagyon sokan, izraeliek is.
Hát akkor külföldiek is jönnek azért itt a Balatonra?
Igen. Na most, de ez az elődje, tehát a Nordpontnak az elődje. Mert amikor a kikötött megvették, akkor mi kiszorultunk, mert mi a gyárnak voltunk az egyesülete. Az önkormányzattal sikerült egy olyan szerződést kötnünk, hogy mi rekultiváljuk a területen, ott volt gazba, teljesen egy elhagyott iparterület volt.
És most milyen szépen megújult.
És szépen megújult, igen. És azt kell mondanom, hogy ebbe a sportbarátoknak a pénze, tehát a helyi lokálpatrióták tették be a pénzüket, egyébként elég nagy összegeket, és ebből indult meg a kikötőnek a kiépítése, és 2 év alatt úgy, hát az a szükséges és elégséges, ugye, hogy ennyi szükséges, hogy ez kikötő engedélyt kapjon, és hát elégséges is, mert hát nem kell túlbonyolítani, de egy nagyon szépen kiépített kikötő, ahol igazából most a nagy hajósok vannak, de most már jönnek azok gyerekei, unokái, akiket majd szeretnénk képet, csak hát ez kell motoros hajó, kell kis hajó, de jövőre már remélem, hogy meg fog indulni.
A napokban a Balatonfűszői kikötőben is vízre bocsátották a vitorláshajókat. Kedves hallgatóink, hamarosan 17:30, a hírek után folytatjuk a Hajnal Time műsorát. Szólunk arról is, hogy ma már egyre többen keresik a vegyszermentes, esetleg tájfajta palántákat.
Fél 6-kor jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sólyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket, valamint az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetsége. Flesz Tamás, a szervezet tiszteletbeli elnöke szerint fontos a tiszta versenyhelyzet, amiben a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Egy Balaton Mária fürdői fagylalt mester, Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyia. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta, a szilva szósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzé teszik. Ma az emlékhelyek napján nyílik meg az Egri várban a török fürdőkultúrát bemutató új kiállítás. Az érdeklődőket egész nap tárlatvezetések, fegyverbemutatók várják. Az időjárásról. Az ország nagy részén változóan felhős, helyenként borult az ég. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők az égen. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután 21-27, késő este 13-18 fok várható. Kedves hallgatóink, hosszabb hír összefoglalóval legközelebb 6 órakor jelentkezünk.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A Hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő, műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csaknem fél órából. Új, eddig az Egri borvidéken ismeretlen szőlőfajtát telepít a Tummerer pincészet.
A fehérboroknál is ebbe az irányba szeretnénk menni, az érlelt és testes és nagy beltartalmú fehérborok iránt, nem pedig az úgymond könnyedebb és illatos és friss szőlőfajták, illetve borok irányába. És ez a Solaris is tulajdonképpen egy olyan fajta, ami alkalmas lehet arra, hogy nagy borokat készítsünk fahordós érleléssel.
Ma már egyre többen keresik a vegyszermentes, esetleg tájfajta palántákat.
Ez az üvegház régebben egy nagyon profi üvegház volt. Erről a nagy tetőfelületről mi összegyűjtjük az esővizet ebbe a nagyjából 35-40 köbméteres tóba. Ez az, amit mi használunk a palánta nevelés és a növénytermesztés során is, és csepegtető öntözéssel mi ezt a konyhakert ágyásaiba jutatjuk.
Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Miért könnyezik a kivi a meccés után? Azért, mert a lazaszövetű növények esetén a gyökérnyomás olyan erős, hogy a megsebzett szövetek nem tudják megtartani a növényi nedveket. Olyan erős a nevszkeringés, hogy a sejtnevsz kicsordul, túlcsordul és elhagyja a növényt, a földre csepeg. Ilyen növény például a kivi, a szőlő és a dió.
Olyan kérdésem van, hogy kivink jelenleg kb. 100-120 kilót terem évente, fölnőtt kb. 4 méter magasságban fal mellett, de olyan mértékben elterebélyesedett, hogy muszáj volt visszavágni. Még a hideg időbe vágtuk vissza, de ahogy hirtelen beindult a meleg, a vágás felületek alsó perifériába jelentős a vízveszteség. Szeretném megkérdezni, hogy ezt meg lehet állítani, mert nagy tócsa áll a egyes sebzési felületeken.
Sajnos a lazaszövetű növényekre jellemző ez a jelenség, amit kedves hallgatónk elmondott, vagyis hogy óriási mennyiségű növényi nedvet veszítenek, ha nem találjuk el pontosan a meccés idejét. Kedves hallgatónk, ahogy elmondta, alapvetően egy fontos tanítás szerint járt el, csak egy picit úgy néz ki, hogy végül is megcsúszott. Ez a tanítás pedig az, hogy a kivi még legyen nyugalmi állapotban, miként a szőlő is, vagy éppen a dió, hogy a gyökerek még ne pumpálják a folyadékot, még ne szívják fel a talajból, és még ne továbbítsák a rügyekhez. Karakai Ferenc kertjében csodálatos kiviket láthattam, és Feri bácsi is azt gyakorolja, hogy nyugalmi állapotban végzi a meccést.
Kivi meccésnél is, hogy amikor a hosszú hajtásokat meghagyom, még egyszer annyit hagyok meg, mint amit eredetileg fontos, és kérem most már jó órában mondja, mondjam, olyan sikeres volt, amikor örültem neki, hogy mondjuk a 10 helyett 5-öt kellett volna hagyni. Igen, ám, de az 5-ből 3 elfogyott, a 10-ből meg elfogyott 5, akkor 5 maradt meg. Tehát akkor meghagyom azt is, amit majd később, ha nem fordul termőre, kivágom. Ha termőre fordul, akkor meg megritkítom a termést, és akkor jobban biztosítom a évenkénti rendszeres mennyiséget.
Kérdezik, hogy hogyan metszik a kivit. Tehát akkor azért ez alapszabály, hogy lehet, hogy duplát kell hagyni, hát ha a fagy közbeszól.
Ez biztos, ezt mindenkinek ajánlom, hogy így tegyen.
Mert nagyon fagyérzékeny, hogy -1, -2 fokon a kis hajtások is elfagynak.
-2-nél már vége van.
Tehát a májusi fagyok is megtépázhatják.
Május nagyon megtépázzák, igen.
Véleményem szerint érdemes a kivinél és a diónál is azonnal kezelni a sebeket, különböző készítményeket lehet kapni, hogyha az én növényem lenne, akkor minden kis parányi metszési felületet is lekezelnék. Így jártam el egyébként a kajszifáknál is, hogy megkapjanak gutaütést. Ha túl közel kerülünk egyébként a nyugalmi szakasz végéhez, akkor nem gyógyulnak be a sebek, és időközben elindul mégis a netkeringés, és akkor sajnos ezt tapasztaljuk, amit kedves hallgatónk elmondott, súlyos veszteség ér bennünket. Tehát a korábbi metszési időpontot javasolnám, és az azonnali sebkezelést. Most már sajnos nincs mit tennünk, de a növény él és élni akar, és a sebzéseken keresztül azért nem fog teljes mértékben elvérezni, csökkenni fog a lémennyiség, ami veszendőbe megy, de be fognak hegedni a sebek, mint ahogy látjuk, hogy a szőlő könnyezése is abba marad egy idő után. Sajnos azonban a kivinek még a szőlőnél is lazább a szövete.
Több évvel ezelőtt vásároltam én kivit. Na most ez a kivi, ez gyönyörűen virágzik minden évben, de teremni nem terem semmit. Kérdésem az, hogy ezt a bokrot be lehet-e oltani, mert van egy hely, ahol gyönyörűen és több kilót terem ez a nagy gyönyörű szemű kivi.
A szakirodalom nem javasolja a kivi oltását, ráadásul kivitermesztő gazdák azt tapasztalják, hogy a porba bújtás, mint ami a szülőnél is jól bevált szaporítási mód, az lehet eredményes az új kivi tövek előállításánál. De előtte egy alapvető tényről nem szabad megfeledkeznünk, amit már hallgatónk is érintett. A legnagyobb gyümölcsű kivifajták két lakiak, vagyis két külön növényen élnek a porzós és a termős virágok. Kedves hallgatónk, kivibokra akár porzós, akár termős nem fog sohasem teremni. A megoldás, hogy ellenkező virágú kivi kellene neki, alapvető, hogy meg tudjuk állapítani most májusban virágzás idején, hogy porzós vagy termős példányról van-e szó.
Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban éjjel-nappal működő üzenetrögzítős telefonszámán 061-328-7300. Új, eddig az Egribor vidéken ismeretlen szőlőfajtát telepít a Tummerer pincészet. A Solaris egy gombás betegségekkel szemben ellenálló, igen korai fehér szőlőfajta, amely a klímaváltozásra is jól reagál. A nemrég termelői kategóriában par excellence díjjal kitüntetett birtok szívesen kísérletezik ellenálló fajtákkal, hogy a piaci igényeknek is folyamatosan meg tudjon felelni. Pilisi Csenge riportja.
Mekkora területen telepítették ezt az új szőlőfajtát?
2 hektáros területen. Cabernet Sauvignon, illetve Cabernet Franc volt ezen a területen. Egy kicsit követve a piaci, illetve a vásárlói igényeket, így egy kicsit elindulunk a fehérboroknak az irányába, illetve az arányokat egy kicsit eltoljuk. Tehát nálunk jellemzően olyan 80% kék szőlővörösbor volt, és 20% fehérbor, és most nagyjából ezt az arányt egy 30-70%-ra szeretnénk változtatni.
Azért ez egy nagy döntés, hosszú távra szól, ennyi sikeres vörösbor után kell a fajta váltás?
Voltak nagyon sikeres fehérboraink is, ez csak egy pici átrendeződésnek mondanám én.
Ha valakinek eszébe jut a Tummerer pincészet, akkor biztos, hogy a vörösbor jut eszébe inkább.
A fehérboroknál is ebbe az irányba szeretnénk menni, az érlelt és testes és nagy beltartalmú fehérborok iránt, nem pedig az úgymond könnyedebb és illatos és friss szőlőfajták, illetve borok irányába. És ez a Solaris is tulajdonképpen egy olyan fajta, ami alkalmas lehet arra, hogy nagy borokat készítsünk fahordós érleléssel.
Miért erre esett a választás, klímaváltozásnak mennyire ellenálló fajta?
Nincsen különleges klímatűrő adottsága vagy képessége, ha mondjuk mélyebben gyökerező, víztakarékosabb alanyokat használunk, akkor ez javíthat a klímatűrésén. Ami most a legnagyobb probléma nálunk, az a csapadék egyenletlen elosztása. És a növekedési időszakban, illetve a bogyókötődés, a bogyó fejlődésének az időszakában általában nagyon szűkösen érkezik csapadék a egri borvidékre. Borkedvelő oldalról ez egy jó dolog, mert nagyon jó minőség, nagyon koncentrált borok készülhetnek. Termelő oldalról viszont nehézség, hiszen azért gazdaságossá is kell tenni egy szőlőtermelést. A lisztharmat és a peronospora esetében majd, hogy nem 100%-os az ellenállása. Tulajdonképpen itt a növényvédelmet teljes egészében ki lehet kerülni, illetve el lehet hagyni. Botritiszre sem érzékeny például, illetve fekete rothadásra sem érzékeny. Úgyhogy egy nagyon kicsi ökológiai lábnyommal termeszthető szőlőfajtáról van szó, hiszen még egy biotermelésben, amikor ugye azt gondoljuk, hogy egy bio szőlő az sokkal kisebb ökológiai lábnyommal van megtermelve, az termelő oldalról nézve, illetve hát a valóságban nem egészen úgy néz ki, mert valóban vegyszereket nem használnak, viszont annál gyakrabban kell egyéb természetben előforduló növényvédőszereket használni, amikkel ugyanazt a szőlőfajtát sokkal nehezebb megvédeni biotermelésben. Viszont itt pontosan ezt tudjuk kikerülni, hogy nem kell kimenni 7-szer vagy mint egy bio szőlőtermelésnél 10-12-szer permetezni egy évben, hanem tulajdonképpen ezt teljes egészében meg lehet úszni. Nyilván itt most a kabóca miatt arra oda kell figyelni, és az asztal védekezést azt meg kell oldani, de ez óriásival kevesebb, mint hogyha minden betegség ellen védekezni kellene.
Mikor fognak erről a területről leghamarabb szüretelni?
Erről a területről 2 év múlva fogunk szüretelni, tehát 3 vegetációs idő után, a 3. vegetációs idő végén már szüretelni fogunk. Nem teljes mennyiséget még, de azért már mutatóba egy 50-60 mázsa, az már egy reális cél lehet, hogy hektáronként elérjük, különösen annak tekintetében, hogy ezt már egy sűrített térállással telepítettük, itt már 5200 tőke per hektáros oltvány mennyiséget telepítettünk ebbe a szőlőterületbe.
Elérkezett a palánta ültetés ideje. Aki nem magról nevelte a saját konyha kertjébe valót, annak most érdemes szemezgetnie. S ugyan ilyenkor nagy választék áll rendelkezésre, nem biztos, hogy csak a szemünk alapján kell döntenünk. Egyre többen keresik a vegyszermentes, esetleg tájfajta palántákat. De vannak már olyan palánták is, amelyeket permakultúrás szemléletben neveltek. Az éróvész hulladékmentesítéssel foglalkozó cég az egykori zöldségkutató intézet felhagyott kertjét és üvegházát gondolta újra, és tette fenntarthatóvá. Belényi Barbarának, Gyenes Zsuzsanna kertész mutatta meg a palántákat.
2019-ben költöztek ide a belvárosból az iroda dolgozói.
Gyenes Zsuzsanna grapulja a kertészet.
Szerencsére jött egy jó ötlet, egy szikra, meg volt a módszer hozzá, amit a permakultúra tárháza adott, és mivel Zero Waste a cégnek a profilja, ezért zöld utat is kapott, és így jött létre itt a kert, ami azért beletelt egy kis időbe.
Mi volt itt?
Teljesen üres terület, fákkal és tarackoló növényekkel, amik nem haszonnövények. A permakultúrás kert kialakításához azért elég sok az elején a befektetendő energia, illetve még a munka előtt megvalósítása kell, hogy kerüljön az, hogy megfigyelni
várni,
a területet.
Várni, és azon gondolkodni, hogy vajon mi érzi itt jól magát, akkor kísérletezni is kellett?
Kell, folyamatosan kísérletezünk.
Halljuk közben a zubogást. Sosincs vízünk, mindig a vízért sóvárgunk, hogy itt ilyen nagy zubogással törelő a víz.
Ez az üvegház régebben egy nagyon profi üvegház volt, erről a nagy tetőfelületről mi összegyűjtjük az esővizet, ebbe a nagy 35-40 köbméteres tóba. Ez az, amit mi használunk a palánta nevelés és a növénytermesztés során is.
Gondolom békák is brekegnek itt néha.
Békák, erdei békák a szomszédos üres területről folyamatosan, csoportosan vonulnak. Békapete csomók is szoktak benne lenni, meg nagyon sok szitakötő jár ide. A vízi növényeket is nagyon szeretik, és élnek benne halak. Na most ezek a halak trágyázzák ezt a vizet. Mi ezt a vizet fekete IBC tartályokban.
Ezeket hatalmas boxok, itt kockák?
Igen, temperálják azt a megtrágyázott vizet, amit a halak látnak el tápanyaggal, és csepegtető öntözéssel mi ezt a konyhakert ágyásaiba jutatjuk.
Ha permakultúrás kertben gondolkodunk, mi az alapvető, ami szükséges ehhez?
Az első lépés az ugye a talajépítés és a saját vízből a vízönellátás biztosítása, utána már kezdődhet a dúsítása ennek a divers környezetnek, ugye minél több fajt betelepíteni.
De mi alapján válogatta ki, hogy sokszínű legyen?
Például az egyik az, hogy vannak egyéves növényeink, amiknek a haszna az, hogy megesszük. megesszük őket, viszont vannak évelő növényeink is, amiknek nem mindegyiknek az a haszna, hogy megesszük őket, hiszen vannak olyan fajok itt, amik egymást támogatják.
Vagy elűzik a rovarokat.
Vagy védik, igen.
Gyere Zsuzsannával lejöttünk az üvegházba, rengeteg palánta csücsörök a fakkokban.
Próbáljuk tartani a 17-25 fokot.
Ez mángold volt, segítsen.
Igen, mángold. Török szegfű, virágok, zöldségek, salátapalánták.
Fóliát felcsipeszeljük.
Vannak fűszernövények és zöldségnövények, évelő és egy nyári borsikánk van, mizuna salátánk.
Az mit tud?
Egy az, hogy nagyon mutatós, és van egy kis pikás csípős íze, amúgy káposztaféle, nem igazi saláta. Itt bújtak ki a gyönyörű nagy articsókák, aminek a legfontosabb funkciója az, hogy eszelősen sok rovart etett egyszerre a hatalmas virágával. Egy-két bimbót szoktunk belőle szedni, főzni, sütni, grillezni, de igazából a virága miatt nagyon fontos, hogy mindenkinek legyen otthon articsókája. Gyönyörű szép, az egyik legszebb virág a földön.
Mi az, ami nagyon bevált a konyhakertben?
Mint vetésforgót és növénytársítást használunk. Minden ágyásban látszik, hogy nem egyféle növény nő, mint próbálunk több szintet beültetni, tehát vannak hagymások, vagy gyökérzöldségek, és vannak, amik termést hoznak. Például a brokkoli, vagy paradicsom, vagy tökök cukkini. Ami nekem nagyon bevált, ez a paradicsom közé a cékla ültetései. Tehát a gyökérzöldségek és a lombon termést gyümölcsöt hozó növények társítása. Az árnyékolással segítik egymást. A napimádók ugye fölé nőnek, azoknak, amik pedig árnyékosabb részen fejlődnek jobban, de például kártevődésre nagyon jó ugye a hagymát és a salátát kombinálni. Illetve a vetésforgó, ami szerintem még egy fontos dolog, minél kevesebb betegség tudjon terjedni.
Mi az, ami még hasznos volt?
Menjünk tovább, és menjünk. Akkor megmutatom, hogy a talajt például hogyan állítjuk el, amiben a palánták nevelkednek. Van egy adag vakontúrásunk.
Vakontúrás, tehát az, amitől mindenki menekülni akar, az itt hasznosul.
Igen. A vakontúrás az az egyik legjobb, hogyha azt szeretnénk, hogy erős palántáink legyenek, mert az ugye tartalmazza azt a baci csoportot, ami a kertünkben már eleve ott van, és abban benne vannak azok a jó bacik is, amik támogatják a növényeket.
Mitől permakultúrás egy üvegház? Ugyanúgy a magot megveszi, azt nevelgeti, fólia alatt melengeti, majd aztán értékesíti. A permakultúrás vonal az hogy húzik idebe?
Adott egy fólia, ott általában csak hasonló igényű zöldségeket szoktak nevelni.
Annyiféle fajta palántát felsorolt. Ezek úgy, hogy megférnek mindegymás mellett.
Úgyhogy mindegyiknek megpróbálunk megfelelő mikroklimát teremteni. Itt látszik, hogy itt az üvegházban a fóliában egy fátyolfóliás módszert alkalmazunk, de vannak, akik kint vannak csak az üveg alatt. De az eltérő évszakokban mi más-más csinálunk. Ez régen a Zöldségkutató Intézetnek volt egy olyan intézménykomplexuma, amihez kert és üvegház is tartozott, és ez itt állt 10 évig úgy, hogy senki nem termesztett benne semmit.
És kár volt ezt lebontani.
Itt volt ez a nagy terület, egy rukkola ágyás volt az első, ami a dolgozóknak a salátájába került, utána jött a többi.
Most pedig már vásárokba járnak a pici palántájukkal, és workshopokra készülnek, tehát ez kinőtte magát. Ez volt a cél, hogy amennyire a permakultúráról tudom, fenntarthatóságot jelent, hogy ez az üvegház is fenntartható lehessen?
Az üvegház és ez az egész rendszer fenntartható lehessen, ami nem egy cél volt igazából, szerintem csak egy jó hozzáállás és bizalom a folyamatban, ahova ez vezethet, hogyha az ember meglátja azt, hogy hol tud olyan előnyös változtatásokat elősegíteni ezen a területen, amik abba az irányba mutatnak, hogy ezek az elemek minél inkább kapcsolódjanak egymáshoz.
Izsai Donát nevét mindenki ismeri Székesfehérváron, legalábbis aki a focit kedveli. Ő a Videoton vezérszurkolója volt, de, mint mondja, ezt a titulust visszavonultatták, úgyhogy most úgy kell fogalmaznunk, hogy ő a futballklub szurkolócsoportjának, a Red Blue Devilsnek az egyik vezéralakja. Ráadásul egy fegyelmező részleg nevű punk rock zenekarban is énekel, szóval kemény egy fickó. Ezek után elég meglepő, ha azt mondjuk, hogy életében meghatározó elem a névzene és egy virágszőnyeg. De élettörténete meglehetősen sok fordulatot is tartalmaz.
És mit tud még? Kapuvári Gábor portrésorozata.
Az első történet, amit meg tudok említeni, az az István a királynak a rockoperája volt. Ez indított el körülbelül mindent az életembe, vagy erre tudok visszavonatkoztatni. A Sebestyén Márta népzenéje megfogott ugye engem akkor már, ugyanúgy, ahogyan a Koppány, illetve Nagy Ferónak az a gyors, pánkos ütemű zenéje, és akkor ezeket tanulmányoztam, miután az István a királyt már kívülről fújtam. Innen indult el valójában a népzene és a népi kultúra irányába is az érdeklődési köröm, ugyanúgy, mint a Nagyferóféle Beatrice, és a Dinamit, akinek ugye az énekese abban az időben a Vikitár Gyula volt, ugye a koppány. Ötvözte az István a király ezeket a zenei irányzatokat, ugye ez volt ugye a lényege. És ugye ezekben a zenei irányzatokban próbáltam meg kiigazodni.
Jó, de hát most az építéssel foglalkozik. Mi köze a zenéhez?
Hát ez ugye egy kicsit később jött az építészet, mert ugye előtte egy szakmát kellett kitanulnom, én alapjában véve szőlészborász szerettem volna lenni. A felvételi ebbe a szőlészborász iskolába ebbe sikerült is. Egyébként ugye mondtam, hogy székesfehérvári vagyok, ez az iskola pedig Dunaújvárosban volt. Édesanyám már nem mert oda elengedni engem. És hiába vettek föl, ezt én nem tudtam. De volt neki egy kárpitos ismerőse, mármint hogy édesapámnak, és akkor azzal fogadtak, hogy hát kisfiam, akkor te nem szőlészborász leszel, hanem kárpitos leszel. Hát mit tudtam mit tenni? Kárpitos lettem.
Hamar belenyugodott?
Megismerkedtem az akkori főnökömmel, és ő volt a második apám. Rengeteg dologra megtanított, a vállalkozás talra is, ugyanolyan fontos volt, mint a kárpitozás a vállalkozástan. Aki onnan kijött abból az iskolából, vagy abból a műhelyből, abból majdnem mindenkiből ugye vállalkozó lett. Kimentem életem első foci meccsére 1988-ban. Előtte volt a Videótonnak a nagy menetelése, és egész Székesfehérvár ebben az UEFA lázban lüktetett, amikor a Manchestert a döntőben megvertük a Real Madridot, szóval ez az egész város rányomta így a bélyegét, és ugye én is kijártam ezekre a foci meccsekre. És mint mondtam ezt az István a királyt, én kívülről fújtam, annyit énekeltem, hogy már unta mindenki a környezetembe, és ezen a foci meccsen, vagy ezeken a foci meccseken ugyanez volt valójában, hogy lehetett énekelni, csak nem egy időn énekeltem, hanem csordában énekeltük a leendő barátaimmal. Úgyhogy ez volt valójában az irány.
De akkor önben már megmutatkozott a közösség szervező.
Igen. És ebben nagy szerepet játszik ez a kárpitos műhely, ahol föl.
De ezt nem értem. A kárpitos műhelyben megtanulnak kárpitozni.
Igen,
nem a közösség szervezést.
Hát igen, csak ugye ez egy vállalkozást is megtanít, amihez közösség kell. Volt ott egy butorbolt, és a főnököm körbevezetett, és én nekem kellett eladni ágyakat. És össze kellett szervezzem azt, hogy hogyan lesz heverő, hogyan lesz fotel, hogyan lesz puff feladva, mert ugye én egyedül nem tudtam ezeket maszekba megcsinálni. Éppen ezért, aki ott volt a műhelyben, mindenkinek próbáltam rávenni arra, hogy akkor szervezzünk össze egy ilyen kis apró műhelyt egy hétvégét, amikor ezeket az ágyakat megcsináljuk, és akkor én lettem ott az úgymond mom meg főnök.
És mint hallom, ugyanezt megismételte a lelátón is.
Igen, ugye ezek együtt mentek, ez a lelátó és a műhelynek a szervezése. Akkor nagyon rossz volt a Videóton, ugye, mert mindenki ebbe az UEFA lázba égett, és ugye egy hatalmas visszaesés volt valójában, és szinte teljesen eltűnt a szurkoló csoport, illetve bejött az úgynevezett ultra stílus, amikor nagyon ragaszkodó közeg épült föl Magyarországon több helyen, és ennek az egyik építője voltam én. Ugye hallgattaként tettem bele a rengeteg munkát ebbe, és ugye az énekléssel kapcsolatban írogattam ilyen szövegeket, ugye próbálgattam, ezeket a dalokat énekelgette a Videóton szurkoló tábor, és éppen ezért mindig jöttek, hogy akkor énekelj valamit, akkor szervezd össze, hogy akkor hogy menjünk el busszal. Itt kitanultam ezt a...
Na most ön egy ilyen nagyon kemény legény a lelátón, és elutazik egy szinte lakatlan faluba, ahol egy virágágyás megfogja a lelkét. Ez hogy volt?
Hát ugye úgy volt ez az egész, hogy kárpitos lett a szakmám, csináltam egy kárpitos műhelyt, vállalkozó lettem, közösségszervező a szurkolói részem, és a zenei részem pedig egy zenekar csináltam. Gyerekágyakat csináltam, és országos kiszállítással szállítgattam ezeket az ágyakat. És egyszer csak a műhelyem, amit béreltem műhelyt, fölemelték a bérleti díjat. Én pedig osztottam, szoroztam, és rájöttem, hogy Fehérvár mellett egy ilyen kis faluba veszek egy romházat, és ugyanoda jövök ki, mint hogyha bérleti díjat fizetnék. És ezt a házat kezdtem el ebbe az autentikus stílusba megcsinálni, és csodájára jártok ott a faluban, mindenkinek nagyon tetszett, és rájöttem arra, hogy van ebben lehetőség. És vásároltam egy másik romházat, azt is elkezdtem csinálgatni, na mindegy, ebben nem szeretnék kitérni.
Hát pedig
ráéreztem erre az egész építészetre.
Ez a tendencia meg. Igen, és itt vagyunk Kölesden.
Így van, igen, igen. És ugye mondtam, hogy ezeket az ágyakat szállítgattam ki, és kerestem azt a falut, ahol ilyen régiféle házok vannak, csak nincsenek új házak, szóval ahol ezt meg lehetne ezt az egészet csinálni. De még nem is gondoltam bele, hogy én ezt meg tudom csinálni az életemben. És az egyik ágykiszállításnál találtam rá erre a Barjád nevű Tolna megyei kis falura, ami Kölesthez van csapva, nem összekeverendő egyébként a Baranya megyei Barjádra, ahova a fuvarosok rendszerre elmennek. Egy 70 kilométerrel távolabb van, és mindig csak ott jönnek rá, hogy rossz helyen járnak. No, és akkor megálltam egy csodaszép virágos háznál, itt megálltam, és én is egy fényképet csináltam róla, mint annyian megteszik ezt egyébként itt az út mellett.
Hősünk elkezdi vásárolgatni a romos vályogházakat Borját Kölesden. És itt jön ismét a képbe a népművészet és a szurkolótábor. De Izsai Donátról az érdekességeket már jövő heti adásunkban meséljük tovább. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel 5 és 6 óra között ismét várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen Szombat reggel című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Németh László és a gyártásvezető Szöllősi Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!